133-as halleluja.
Sok szeretettel, nem maradt a köszöntés, mert személyesen köszöntöttük egymást, és ez a nagyszerű, hogy mindenki örült a másiknak, tudott egy-két szót, jó szót mondani, és erre is szükség van. De én is mindenkit szeretettel köszöntök, jó, hogy újra itt együtt lehetünk. Jó, hogy olyanokat is látunk újra, akiket már régebben láthattunk. Hála legyen az Úrnak, hát akkor csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a mai napot, a lehetőséget, hogy veled és egymással találkozzunk, hiszen arra vonzol minket, hogy hozzád jöjjünk, hogy akarjuk hallani a te szabadat, és azt a szívjuk magunkba, engedjük lényünk mélyére. És köszönjük, Urunk, hogy amikor veled találkozhatunk, akkor egymással is. Mert egymással is jó találkozni, jó látni azokat, Uram, akik hozzád tartoznak, benned hisznek, vagy azokat, akik keresnek téged. Jó, hogy így lehetünk a te nevedben együtt. És Urunk, arra várjunk, hogy most a te igédet ajándékozz nekünk, hogy egyre jobban megismerjük te irántunk való szeretetedet, kegyelmedet, hogy fölragyogjon, hogy mit is tettél te értünk, hiszen lassan húsvét felé haladunk. És Uram, add, hogy ez ne megszokás legyen, ne le tudjunk egy ünnepet, hanem valóban ráhangolódjunk, és éljük át, ami ott a Golgotán történt, hogy értünk haltál ott a kereszten, hogy értünk adtad az életet, hogy életünk lehessen, üdvösségünk. És Uram, majd aztán innen hadd jussunk el a nyitott sírhoz, hogy tele legyünk örömmel, reménnyel, hogy igen, az ember gonosz kezeivel megölt, de te föltámadtál, élsz, mert téged nem lehet elpusztítani. És te vagy a mi életünk, Urunk, te vagy a mi reménységünk, feltámadásod jelzi, hogy itt vagy, és ezért kiálthatunk hozzád, segítséget kérhetünk tőled, mert te meghallgatsz, és tudsz segíteni. Kérünk így most szent lelked által, add az igének az üzenetét a szívünkbe, és végezd el, hogy amit megértünk, amit tőled kapunk, azt tegyük, és úgy tegyük, ahogy mondod. Ne legyünk engedetlenek a te szabaddal szemben, hanem ott legyen a szívünkben a hajlam, a készség megtenni, amit mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket kegyelmedből. Amen. Erre a mai napra az Ószövetségből, Mózes harmadik könyvéből hoztam az ígét, azt a részt, amit ma olvasunk a vezérfonal szerint, tehát Mózes harmadik könyve 10. fejezete, és ebből az első 11 vers. Tehát Mózes harmadik könyve 10. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Áron fiai, Nádáb és Abihú pedig vették külön a tömjénezőjüket, szenet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tüzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik. Ekkor tűz jött ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. Mózes így szólt Áronhoz, ez az, amit az Úr így mondott, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Áron pedig mélyen hallgatott. Ekkor Mózes szólította Misáért és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzziélnek a fiait, és azt mondta nekik, gyertek ide, vigyétek ki atyátok fiait a szent hely elől a táboron kívülre. Erre oda mentek és kivitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint Mózes mondta. Ezután azt mondta Mózes Áronnak és fiainak, Eleázárnak és Itámárnak, a fejeteket ne hagyjátok fedetlenül, ruháitokat meg ne szaggassátok meg, hogy meg ne halljatok és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen.
Atyátok fiai pedig, Izrael egész háza sírjon a pusztító tűz miatt, amelyet az Úr támasztott. A gyülekezet sátrának bejáratán se menjetek ki, hogy meg ne halljatok, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És Mózes beszéde szerint cselekedtek. Áronnak pedig így szólt az Úr, bort és szeszes italt ne igyatok, se te, se a fiaid, amikor bementek a gyülekezet sátrába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez, nektek nemzedékről nemzedékre, hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között, és hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelkezésekre, amelyeket az Úr mondott nekik Mózes által. Lehet, hogy nem erre az igére vártunk, mert talán még az is megtörténik velünk, hogy mostanában az Ószövetségi részt hanyagoljuk, vagy hát igyekszünk minél hamarabb túl lenni rajta, mert sok olyan dologról olvasunk, ami első hallásra nehéz, vagy azt mondjuk, hogy hát nekünk ehhez már nincs közünk, de áldozatokról hallunk. Néhol talán, ha gyorsan átsuhanunk a részeken, nem is értjük, hogy miről van szó, és lehet, hogy az vezet bennünket, hogy csak legyünk minél hamarabb túl rajta. De mert lehet, hogy ott van bennünk, hogy hát igen, mégis ez a napi rész, meg Isten igéje benne, hát olvassuk el. De mert ha nem olvassuk el, akkor meg ott van bennünk, hogy bánt, hogy ugye, hát ez a napi rész, ha nem olvastam el. De jó, hogyha azért úgy tudjuk a kezünkbe venni, hogy ez is az Isten igéje. Sőt, hogyha Mózes harmadik könyvét figyeljük, akkor hát nagyon gyakran azzal találkozunk, hogy ebben az Úr beszél. Ő mondja el ezeket a rendelkezéseket, mi hogy legyen. És van egy teológus, aki azt mondta, hogy ha szeretnénk hallani Istennek a szavát, akkor ő beszél közvetlen, hát olvassuk Mózes harmadik könyvét. Ebben ő beszél hozzánk. És hogyha megpróbáljuk magunkat így ráállítani erre a könyvre, akkor lehet, hogy könnyebben tudjuk olvasni, jobban oda tudunk figyelni az üzenetére. Ugye láttuk itt a mostani történés előtt, hogy ugye Izrael népe a pusztában van, a Sinai hegynél már megkapták a törvényeket, elkészült a kijelentés sátra, a szent sátor, és beindultak az Isten tiszteletek, bemutatják a különféle áldozatokat úgy, ahogy Isten ugye elrendelte nekik. Közben az előző fejezetben ugye láttuk azt, hogy sőt a nyolcadikban, hogy már Áront és a fiait is felszentelték. Tehát Isten ugye kiválasztotta Áront a főpapi tisztségre, és az ő családját, a fiait, és megvolt a felszentelés. Aztán látjuk, hogy ebből az alkalomból is különféle áldozatokat mutatnak be. Az is olyan megrendítő, hogy egy-egy Isten tiszteleti alkalom, ugye például 7 napon át tartott. 7 napon át. És ezen is el lehet gondolkodni, hogy mi mennyi időt tudunk az Úrnak szentelni. Hát nem csodálatos volt, hogy ugye egy héten keresztül Isten volt a középpontban. És ezeknek az embereknek ott van a szívében, hogy ennyi napot oda tudok szentelni, áldozni az Úrnak, mert arra vágyakozom, hogy vele legyek, és átéljem az ő kegyelmét. Tehát ahogy bemutatják az áldozatokat, ugye ezek jelzik az Istennel való kapcsolatnak a rendszerességét. Mert ugye egy-egy áldozatot nem csak akkor mutatnak be az ünnepen, ezek ismétlődnek, újra és újra be kell mutatni, vagyis Isten rámutat arra, hogy ő nem alkalmi kapcsolatot akar velünk, hanem rendszeres kapcsolatot. Az, hogy állandóan a mi szívünk össze legyen vele kötve. Tehát nem csak amikor úgy jönnek ki a dolgok, hogy na, egy kis időt tudunk szakítani a sok munka elfoglaltságból. Na, ezt neki adjuk az Úrnak. Mert ha őszinték vagyunk, ma, mintha ilyen lenne az Isten tiszteleti gyakorlatunk, az Istennel való kapcsolatunk, hogy hát igen, örüljön az Isten, ha vasárnap azt mondja, egy órácskát kiszakítom és nekiadom. Pedig igazából azért nekünk van szükségünk arra, hogy minél több időt vele töltsünk, hogy csendben legyünk, és ugye a vele való kapcsolatban átéljük azt, hogy feltöltődünk, hogy Isten feltölt bennünket, hogy formál, alakít. Aztán, ahogy olvastuk, látjuk, hogy ezek az áldozatok mutatják azt is, hogy milyen mélysége van ennek a kapcsolatnak. És ezt is végig gondolhatjuk, hogy van-e mélysége a mi hitünknek. Hogy felszínes, gyorsan ugye letudjuk, elvégezzük a kötelezőt, vagy tudunk úgy ott lenni az Úr előtt, hogy nem csak elolvasom azt az igét, hanem várom is, hogy mit mond nekem az Úr. Várom, hogy megszólítsam, hogy átéljem a jelenlétét. Szóval, ahogy az áldozatokat bemutatják, hogy annak is megvan a maga jelentősége, üzenete, hogy egyrészt, ahogy ugye Áron és a fiai is bemutatják magukért az áldozatot, hogy átélik, hogy a pap is bűnös ember. Hogy a papnak is Isten kegyelmére és bűnbocsánatára van szüksége. Tehát annak is, aki szolgál, és ezt is ma is jó nekünk is tudni, hogy az ige hirdető, vagy bárki, bármilyen szolgálatban áll, hogy ugyanolyan kegyelemre szoruló bűnös ember. Hogy nem csak a többinek van szüksége, hogy bemutatjuk érte, az áldozatot gondolhatta volna Áron, hanem átélte, hogy nekem ugyanúgy szükségem van arra, hogy Isten azért az áldozati állatért megbocsásson. Az az áldozat nekem is szól. És mi már ugye nem áldozatot mutatunk be, de ezek az áldozatok rámutatnak az Úr Jézus áldozatára, oda a Golgotára, ugye nagypéntek felé haladunk, és tudunk-e majd úgy erre a napra gondolni, mindarra, ami ott történt, hogy igen, hát ott értem végezte az Úr az áldozatot, hogy nekem van szükségem arra, hogy hát megbocsásson. Mert van mit megbocsátani. Van mit ugye bűnbánattal elévinni, és van mit megbocsátani. Van mitől felszabadítani, megtisztítani az életünket. Aztán, ahogy olvastuk ezeket az áldozatokat, de arra is gondoltam, hogy, és nem tudom, hányan gondoltunk rá, ugye, hogy milyen nagyszerű volt, ugye, mint egy istentisztelet, milyen nagyszerű, ott vagyunk, énekelünk, imádkozunk, dicsérjük Istent, ugyanezt élt át Izrael ott, hogy dicsérték Istent, amikor bemutatták az áldozatot, átélték, hogy Isten elfogad minket, megbocsátja bűneinket, aztán még az Úr dicsősége is megjelent. Itt van az, milyen nagyszerű, milyen csodálatos, felemelő érzés ez, micsoda élmény. De gondoltunk-e arra, hogy Ennek az, tehát az egész ünnepi istentisztelet meg az áldozatok mögött mennyi munka van? Mennyi munka volt? Hát gondoljuk meg, hogy elő kellett készíteni az áldozathoz az állatokat. Hát ez kemény munka, kemény feladat. Ugye mi már nem tudjuk, mert ezt elvégezte helyettünk az Úr Jézus. Odaadta önmagát, és ezért is hálát adhatunk, hogy nekünk ezt nem kell tenni, de hogy belegondolunk-e, hogy sokszor csak azt látjuk, hogy van egy istentisztelet, de mi húzódik meg mögötte? Látjuk, hogy milyen feladatok vannak, és tudunk-e azokért imádkozni? Vagy adott esetben tudok-e úgy oda gondolni az Úr előtt, hogy mi az a része, amit én is vállalhatok belőle? Ugye, amikor Isten elhívja Ézsaiást, és ugye úgy történik, hogy Isten fölteszi a kérdést, hogy ki megy el követségünkbe, kit küldjek el? És akkor Ézsaiás mindjárt magára gondol, azt mondja, itt vagyok, Uram, küldj el engem! Vagy az Úr Jézus beszél arról, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. És így folytatja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És vajon hányan gondoltak arra, hogy Uram, itt vagyok, küldje engem. És itt vannak Áron fiai, meg a léviták, akik végzik ezeket a szolgálatokat, és ez mind nehéz munka. Gondoljuk meg, hogy például a bikát áldoztak. Hogy micsoda munka az. És nekem úgy eszembe jutott, hogy annak idején még, amikor konyhán dolgoztam, és akkor megrendelték egy üzemi konyhán, ugye akár a disznóhúst, vagy a marhahúst, negyed marhákat szállítottak ki. És egy negyed marhának a hátulja, az olyan 140 kiló körül volt. És csak bevinni a kocsiról, beakasztani a hűtőbe, az kemény munka volt. Vagy aztán, amikor azt mondták, na fiam, itt van, fel kell dolgozni. Szét kell bontani. És úgy belegondoltam, hogy micsoda munka lehetett ez. És nem úgy végzik, hogy jaj, hát már megint. És ennyi állatot hoznak, hát még mindig, és ugye hányszor nyűg nekünk, és terhasszolgálat. Hát még mindig, még ezt is meg kell csinálni? Már nem bírom. És gondoljunk ebbe bele, még akkor is, hogyha mi már ezt nem csináljuk, de gondoljuk végig, és ha végig tudjuk gondolni, lehet, hogy másképp látjuk a saját szolgálatunkat és feladatunkat, amit az Úr ránk bíz. Tehát ott vannak, végzik a szolgálatokat, meg volt a felszentelés, mondhatnánk azt, hogy és ugye Isten dicsősége is megjelent, aztán ugye tűz jött ki az oltár elől, jött ki az Úr elől, megemésztette az áldozatokat, látta a nép újjongott, és leborultak az Úr előtt. Tehát azt látjuk, hogy minden szépen, rendben megy, és tényleg mindenki örül. És ha tovább megyünk, ugye a 10. fejezetre, akkor minden fölborul. Akkor szinte derült égből a villám csapásként jön egy tragikus esemény, amire senki nem számít. És bizonyára meg látjuk is, meg vannak döbbenve, meg mi is megdöbbenünk, hogy jön ez ide. Hogy jön ez ide, hisz ahogy elolvassuk, azt látjuk, hogy ez a két férfi, Áronnak a fiai, és ugye áldozatot mutatnak be. Tehát ebbe az ünnepi légkörbe kapcsolódnak be ők is, és úgy látják, hogy ők is áldozatot akarnak bemutatni, és ez tragédiával végződik, hiszen tűz jön ki az Úr előtt, elől, megemészti őket, meghalnak. De tehát ez olyan döbbenetes, hogy az Úr előtt végzik, ugye a Szent Sátorban végzi ezt a szolgálatot, és ebbe bele lehet halni. De az egyik dolog, és üzenet, hogy az Úrnak szolgálni az nagyon komoly dolog. Ugye, hogy vagy úgy szolgálok neki teljes szívből, őszintén, és ahogy ő kéri, és mondja, és ahogy elhívott, vagy ha nem, akkor az veszélyes dolog. Lehet, hogy nem úgy éljük meg a veszélyeit, mint ők. Lehet, hogy ma nem fog senki úgy szörnyet halni, mint ez a két férfi, ez a két pap. De a negatívumai, ha nem jól szolgálunk, ha nem úgy végezzük, ahogy az Úr mondja, azok megjelenhetnek a mi életünkben, gyülekezeteinkben, az egyházban. Tehát jön egy olyan esemény, amire senki nem számol. Ugye azt olvassuk, hogy hát áram is teljesen lefagyott, meg se tudott szólalni, hiszen nemrég szentelték föl őket, és akkor most mi ez a zavar, mi történt? És ugye a Mózes harmadik könyvének van még egy fontos gondolata, mégpedig, hogy az Úr szent. Az Úr szent. És tulajdonképpen ez lesz itt kézzelfogható, hogy az Úr szentségébe nem lehet akárhogy közelíteni. És hogy ugye mi történt pontosan, azt nehéz megmondani. Vannak magyarázók, akik többféle dologra gondolnak, de ha figyeljük meg, amit itt elmond ugye a Szentíró, akkor azt látjuk, hogy hát fogták magukat, ugye vették külön a tömjénezőjüket, szenet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tüzet vittek az Úr elé. Ebben benne van az is, hogy egyszerűen, tehát amikor már megvolt az istentiszteletnek a rendje, akkor egyszer csak ez a két pap gondolta, hogy ők még külön fognak az Úr elé járulni, külön mutatnak be illatáldozatot, külön fognak tömjénezni az Úrnak, ami nem volt felhatalmazásuk. Tehát tulajdonképpen a probléma ott kezdődik, hogy ez a két pap talán úgy élte meg, hogy igen, Áron az apánk, a főpap bemutatja ezt az áldozatot. Mert ezt, amit ők bemutattak, ezt a főpap mutathatta be. Ugye a Szentek Szentjében csak a főpap mehetett be, és ezt az illatáldozatot csak ő mutathatta be, akkor, amikor a mécsest reggel rendbe rakta, vagy este, amikor meggyújtotta a mécsest. Ugye Mózes második könyvében olvashatunk erről. És ez a két pap viszont úgy gondolta, hogy miért ne végezhetnék el ők is ezt a szolgálatot, miért nem tehetnék meg, és tehát külön gyakorlatilag nem Istentől való felhatalmazás szerint elindulnak, és bemutatják ezt az illatáldozatot. És ahogy az ige mondja, hogy idegen tüzet vittek az Úr elé, vannak, akik azt mondják, hogy nem a központi kijelölt helyről vették a tüzet, és ehhez az áldozathoz. De a lényeg az, hogy Isten nem fogadta el ezt az áldozatot. Ugye, tehát nem fogadta el ezt a szolgálatot, és végig lehet gondolni, hogy tényleg bármit tehetünk, amit mi úgy gondolunk, és mindent elfogad az Úr. Vagy lehet, hogy mi csak gondoljuk, és Isten azt mondja, én ezt nem fogadom el. Ugye, hogy megy az egyháznak az élete, nagyon sok mindent csinálunk. Amire azt gondoljuk, hogy tetszik az Úrnak, de biztos, hogy mindent elfogad. Biztos, hogy minden kedves neki. Azért, mert mi azt gondoljuk, vagy inkább a társadalom gondolja azt, hogy nekünk azt kell végezni. Tehát ma nagyon sokszor látjuk, hogy mit csinálunk, mit csinál az egyház, amit elvárnak tőle. De ugyanazt várja el tőlünk az Úr is. És tehát ebből a történetből is látjuk azt, hogy mivel Isten szent, nem lehet akárhogy eléjárulni. És ugye csak az Istentől kijelölt útvonalon lehet hozzá közlekedni. Tehát ők nem úgy mentek a szentek szentjébe, nem úgy álltak Isten elé, hogy ő ezt várta tőlük. És ez nagyon fontos üzenet, hogy csak az Istentől való útvonalon közeledhetünk hozzá. És lehet, hogy erre azt mondjuk, hogy milyen útvonalon, mi az, hogy van egy meghatározott útvonal, hát nem azt szoktuk sokszor mondani, hogy meg sokan mondják, hogy igen, én tisztelem az Urat a magam módján. Észek benne a magam módján. Ugye hányan mondják ezt? De ha úgy visszaemlékezünk, a napokban olvastuk, sőt többször is olvastuk az Új Szövetségben, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Vagyis, hogy Istenhez vezető útvonal Jézus. Hogy Jézuson keresztül mehetünk hozzá. Nem lehet őt kihagyni. Nem lehet őt kihagyni. Tehát, ahogy az Ószövetségben is megvolt, úgy az Új Szövetségben is megvan, mégpedig az, hogy Jézuson keresztül kereshetjük az Atyát, vele rajta keresztül vehetjük fel Istennel a kapcsolatot, de Jézus kikerülni nem lehet. Ugye pont ez volt ugye a zsidóságnak a problémája, hogy nem látták meg Jézusban a Krisztust, a Messiást. Nem látták meg, hogy ő az út, az igazság és az élet. Nem látták meg, hogy ő az út Istenhez. Nem látták meg azt az utat, amit Isten készített. És ők a régihez ragaszkodtak, és elmentek Jézus mellett. Sőt, ugye halálba adták Jézust. Tehát idegen tüzet vittek az Úr elé. Az idegen kifejezést azt van, hogy magyarázók úgy gondolják, hogy azt is jelenti, hogy illetéktelen és jogosulatlan. Hogy annak a kifejezésnek van olyan jelentése, amit idegennek fordítanak a Bibliában, hogy illetéktelen és jogosulatlan. Tehát ők úgy végezték ezt az áldozatot, szolgálatot, hogy nem volt Istentől fölhatalmazásuk. Ez nem az ő dolguk volt. És tehát tulajdonképpen figyelmen kívül hagyták Istennek az akaratát, mint ahogy itt olvassuk is, hogy idegen tüzet vittek az Úr elé, amelyet nem parancsolt nekik az Úr. Tehát ők csak eldöntötték, nem kérdezték az Urat, erre nem kaptak engedélyt az Úrtól, és meg lett a következménye. Tehát tulajdonképp ez a történet is rámutat egy nagyon fontos dologra, mégpedig az engedelmességre. Az engedelmességre. Hogy mennyire vagyunk engedelmesek az Úrnak. Hogy teszünk neki valamit, mert mi úgy gondoljuk jónak, vagy azt tesszük, amit ő mond. Ugye és az engedelmesség és engedetlenség problémája majd Saulnál is előjön. Ugye ő is pontosan áldozattal jut el az engedetlenségre, ugye amikor ugye Sámuel megmondja neki, hogy várj rám, és hogyha majd megjövök, majd én bemutatom Istennek az áldozatot, és utána lehet majd a csatába menni. De hát ugye az ellenség elkezdett mozgolódni, a nép, az ő emberei pedig féltek, talán úgy látták, hogy tehetetlen a király, vagy gyáva, és kezdték ott hagyni. És hogy ugye ne hagyják őt magára, úgy gondolta, hogy akkor, na most akkor én bemutatom az áldozatot. Minek várjunk Sámuelre? És itt ráadásul még össze is cseng egy olyan dolog, hogy hát én vagyok a király, és miért ne vonhatnám a kettőt egybe? Miért ne végezhetném el én is a papi feladatot? Ugye, és Sámuel megérkezik, és mit mond, hogy hát jobb. Jobban tetszik az Úrnak az engedelmesség, mint az áldozat. Tehát ez nagyon fontos, hogy a mi életünkben is úgy ott legyen, hogy tehát az engedelmesség. Hogy nem biztos, hogy az a lényeg, hogy tegyem a dolgot, mindent megtegyek, hanem hogy azt teszem-e, amit az Úr mond. És hát ezek nem voltak engedelmesek. És fontos azt is látni, hogy a papi szolgálat az nem pozíció. Az nem pozíció. Tehát ezek félreértették, és úgy gondolták, ha mi is papok vagyunk, az a pozíció, miért ne tehetnénk meg? De ez szolgálat. És jó látni, hogy az egyházban sem gondolkodhatunk pozícióban. Mert az új szövetségi gyülekezetben sem a pozíció, hanem a szolgálat van az első helyen. És ez mindig kísértés. Ugye a tanítványokat is megkísértette. Ugye hányszor egyszer ugye mennek útközbe, és vitatkoznak egymással, és megkérdez az Úr Jézus, miről vitatkoztok, és ugye nem merik megmondani. Mert arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Lehet, hogy ott is épp ünnep volt. Ünnep előtt voltak, és Heródes, vagy Pilátus kérte a javaslatot, hogy kit tüntessenek ki majd a nagy ünnep alkalmával. Mert miről is lehet vitatkozni? Hogy kit tüntessenek ki? Ki érdemli? Ki a nagyobb? És mit mond az Úr Jézus, hogy hát ez a világnak a szokása. A világban van ez, hogy egyik a másik fölött uralkodik, de ti köztetek ne így legyen. És azért ezen is el kell gondolkodni, hogy hogy van köztünk. Hogy nem-e mi is világi mintákat követünk. És hogy folytatja? Ugye, hogy a világ királyai uralkodnak, de ti köztetek ne úgy legyen, hanem aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. És mennyire jellemző ránk ez a szolgai lelkület. Mennyire jellemző. És amikor megtörténik ez a tragikus esemény, hát mindenki ott áll értetlenül, és Mózes az, aki érti, hogy mi történik. Ugye Mózes az, aki szól Áronhoz, és azt mondja, ez az, amit az Úr így mondott, hogy akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Tehát valamire ki vannak választva, és valamire ki van a tanítvány is választva. Mit mond, hogy meg kell szenteltetnem azokban, akik közel vannak hozzám. A szent életet vár az Úr azoktól, akik az övéi. Hogy arra hív el, hogy különbözzön az életünk, mint a nem hívőké. Különbözzön, más legyen. Ne külső dolgokba tűnjön ki, hogy ja, igen, ott vannak a lelkék. Ne külső dolgokról vegyék észre, hogy ott az egyház van jelen. Hanem az életvitelünkről. De hogy az életvitelünk mutassa, hogy igen, itt Krisztus tanítványai vannak. És milyen jó az, amikor észre lehet venni. Amikor észreveszik, hogy ezek mások. Amikor meglátják, hogy jé, hát ezek nem ugyanoda mennek, mint én. Nem ugyanott szórakoznak. Vagy nem ugyanúgy, mint mi. Nem úgy intézik a férfinő kapcsolatot, mint mi. Nem úgy állnak a házassághoz, mint mi. Azt gondoljuk meg, hogy az első keresztények még pontosan ezekre figyeltek föl. De hogy volt olyan római, aki leírta a jelentésbe, hogy bizony ezek különböznek, szeretik egymást, megbecsülik a házastársukat. Tehát észrevették, hogy mások. És tulajdonképpen a keresztény elnevezést is azért kapták. Ugye, ami azt jelenti, hogy Krisztiánosz, azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló, Krisztusi. Hát azért kapták úgy névként, mert észrevették, hogy ezek különböznek mi tőlünk. Másképp élnek, és pozitív értelemben élnek másképp. És akkor megkérdezték, hogy hát ti miért nem ezeket a hagyományokat, szokásokat követitek, amit mi, akkor azt mondták, azért, mert mi Krisztust követjük. Mi Krisztustól tanultuk ezt a fajta életmódot, és akkor ráragasztották, hogy ezek Krisztuskodnak, ezek olyanok, mint a Krisztus. És vajon ma ránk tudják ezt ragasztani? Hogy ezek Krisztusiak. Tudnak-e minket azért csúfolni, mert úgy élünk, mint a Krisztus? Vagy esetleg azt mondják, ezek se különbek, mint mi. Ugyanazt szeretik, mint mi. Mit szeret a világ? Hát a pénzt. És mit szeret az egyház? És nagy baj, hogyha ezt tudják mondani, az egyház is a pénzt szereti. Mit szeret a világ? A hatalmat. De nagy baj, ha azt tudják, az egyház is a hatalmat szereti. És ragaszkodik hozzá, fogga a körömmel. És a világ nevet, és gúnyolódik. De nem azért, mert Krisztusiak vagyunk. De tehát ez mind el kell rajta gondolkodnunk, hogy mit látnak az életünkben. Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem. És Pál is beszél ugye az Új Szövetségben arról, hogy ugye mit mond, hogy az Isten háza népé kezdődik először az ítélet. Ugye, jól idézem. És tehát fontos, hogy Isten odafigyel arra, hogy az ő népe az szent legyen. Hogy szent legyen. Tehát erre vagyunk elhívva, hogy Isten a mi életünkön keresztül megszenteltethesse az ő nevét, föl tudjuk ragyogtatni az ő dicsőségét, és ezen el kell gondolkodni, hogy vajon ma az egyházban megszenteltettetik-e az Úrnak a neve, és az Úr dicsőítése, az Úrnak a dicsősége jelenik-e meg az életünkön keresztül. És ezzel ugye Mózes Áronnak rávilágít, hogy azért történt, mert Isten ugye kiválasztotta őt, a fiait, felszentelte, és arra, hogy más legyen az életük, hogy világítson, és mivel ez nem történt meg, engedetlenek voltak Ez lett a következménye. És Áron pedig mélyen hallgatott. Egyrészt ugye, mert megrázta az esemény, másrészt pedig átéli, hogy az Úr szent. Igen, azt az oldalát is meg kell látnunk, hogy nem volt könnyű Áronnak. Átéli abban a pillanatban, hogy két szia hirtelen ott. Az Úrnak való szolgálat közben hal meg. És ha figyeljük tovább, akkor, és olvassuk majd tovább, azt látjuk, hogy ez nem keményíti meg az Úrral szemben. Hányszor látunk olyat, hogy valakiknek az életében tragédiák vannak és megkeményednek. Mert ez történt a családomban, meg meghalt valaki, és ott hal meg szinte a szeme előtt Áronnak a két fia, és nem keményedik meg Isten felé, hanem végzi tovább a szolgálatát. Tehát megvan ez a nehéz oldala is ennek a szolgálatnak, amit ugye Áron végzett, de végzi tovább. Aztán ugye elmondja Mózes, hogy hogyan, tehát mit tegyenek az elhunytakkal. Lényeges az, hogy nem sirathatják őket úgy, mint hogyha természetes körülmények között haltak volna meg, hanem látni kell, hogy itt Isten ítéletéről van szó. Isten ítélte meg őket. És ezt mindenkinek szem előtt kell tartani. És mit mond, hogy Izrael egész háza sírjon amiatt, ami történt, hogy tartsunk bűnbánatot, hogy nézzünk a szívünkbe, az életünkbe, nézzünk bele mindabba, ami az egyház életébe történik, és sírjunk. És tudunk-e a bűneink miatt sírni? Tudunk-e a fölött sírni, ami ma történik az egyházban? Tudunk-e, vagy azt mondjuk, hogy jól van, vagy csak túl leszünk mindenen, vagy megszoktuk már, meg hát ugye sokszor mivel is ütjük el a dolgot? A hívő is ember. A hívő is ember, és milyen érdekes, itt nem ez van. Nem ez van. Tehát nagyon sírjatok a pusztító tűz miatt, amelyet az Úr támasztott. Ugye, tehát az a kereszt az azért áll, hogy oda sírva tudjunk menni. A bűneink, a nyomorúságaink miatt, azzal a hittel, hogy az Úr kifizette a mi bűneink büntetését. És azután így olvassuk, Áronnak pedig így szólt az Úr. Tehát Áron személyesen az Úr szólítja meg. Útmutatást ad neki. És ez is olyan jó, hogy Isten szól. Amikor mélységet él meg Áron, Isten szól hozzá. Miről beszél, hogy hogyan végezzék a szolgálatot, hogy menjenek be a gyülekezet sátrába, és hogy ne menjenek be. Hogy ne végezzék a szolgálatot. És ugye, ha ezt így elolvassuk az előzményekhez csatolva, akkor lehet arra gondolni, mint ahogy vannak magyarázók, akik gondolnak arra, hogy az is elképzelhető, hogy Áronnak a két fia bizony alkohol hatása alatt ment be, és úgy végezte azt a szolgálatot. Nem tudjuk egyértelműen mondani, de mivel ez így szorosan összekapcsolódik, és az Úr kihangsúlyozza, hogy bort és szeszes italt ne igyatok, se te, se a fiaid, amikor bementek a gyülekezet sátrába, hogy meg ne halljatok, akkor ezt valószínűleg nem véletlen mondja az Úr. És fontos, hogy hogyan állunk az Úr elé. De mit mond, hogy amikor bementek a gyülekezet sátrába, hogy mentek be, mit visztek be? És úgy gondoljuk végig, hogy ma sokszor mi van a gyülekezet sátrába? Hányszor igenis ott van az alkohol, ott az ital. Ha nem is bent a templomban. De a templomi eseményt követően a gyülekezeti termekben, vagy ahova éppen elvonulnak egy kultúrházba, és mit mond, hogy nem. Vagy esetleg, ugye, hát meg nem esetleg, mert hallottam én olyat, hogy egy lelkésznek alkohol problémái voltak, és többen beszélgettek vele, és akkor azt mondta, hogy hát nézzétek, a feleségem mondta, hogy amikor iszok, akkor írom a legjobb prédikációkat. Miről van szó? Ugyanaz. Tehát akkor a szolgálatot, mi tuningol? Hogyan megyek a szószékre, vagy hogyan végzek el az Úr gyülekezetében egy munkát, úgyhogy ahhoz alkoholra van szükségem? Tegyük hozzá, hogy aztán évek múlva átélte a szabadítás, és vallást tett róla, hogy milyen volt az alkoholhoz való viszonya, hogy függővé vált, de az Úr Jézus megszabadította. Tehát nagyon fontos ez, hogy ugye mit viszünk. A másik pedig, hogy Pál apostol is beszél erről. Ugye milyen, tehát jó látnunk, ahogy elmondja, hogy mit mond, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem töltekezzetek be Szentlélekkel. És úgy többször elém jött az, hogy amikor alkoholra van szükség, akkor az lehet, hogy azt jelzi a Szentlélek hiányát. Ha nincsen az életünkben a Szentlélek, akkor ital kell. Mert mit mond, hogy ahol ott a Szentlélek, nincs szükség az italra. Nincs szükség, hogy az turbozzon bennünket. Vagy adjon jó prédikációt. Mit mond Jézus, hogy a Szentlélek megtanít benneteket, eszetekbe juttatja az evangéliumot. Tehát nem kell pótszerekhez folyamodnunk. Tehát adja az Úr, hogyha olvassuk ezeket a fejezeteket, akkor úgy tudjuk olvasni, hogy ezek is az Úrnak a üzenetei, igéi, és hát lássuk meg, hogy ezek a mi számunkra is mondanak fontos dolgokat, és legyen előttünk ott, hogy az Úr szent, és azt várja, hogy mi is szentek legyünk, ugye, ahogy Péter mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ahogy Péter levelében olvassuk, és ennek a szentségnek az életünkben kell, hogy megmutatkozzon. Ez a növekedés, a megszentelődés, amikor látszódik, hogy mi az övéi vagyunk. Köszönöm szépen!